Hárman haltak meg a várpalotai ámokfutásban. Egy férfi lelőtte két szomszédját, majd öngyilkos lett. Vádat emeltek a Táti családírtó ellen, mert a harmadik szakértői vélemény szerint beszámítható volt. A csíkszeredai Márton Gréta és Orzon nevű lova nyerte meg a harmadik székelyvágtát. Jó reggelt kívánok! Három halálos áldozata van a vasárnap reggeli várpalotai lövöldözésnek. Egyelőre nem tudni, mi áll a megrázó történet hátterében. Egy 58 éves férfi a szomszédaira lőtt rá egy családi házas lakóvezetben. A híradónak nyilatkozó közelben lakó férfi szerint a favágás zaja dühítette fel reggel 7 óra körül. Egy ember a helyszínen, egy a kórházban halt meg a sörétes puskából leadott lövések miatt. Az ámokfutó ezután bezárkózott otthonába, de a rendőrök már csak a holttestét találták meg.
Az egész Kródi Gyula utcát lezárta a rendőrség reggel várpalotán. Varga Andor a közelben lakik, és hallotta a lövéseket is.
Fát vágott az egyik munkása, az egyik ismerősnél, volt főnökömnél, és a szomszédot megzavarta, és ezért átlőtt.
Az ámokfutó egy 38 éves férfit és egy 68 éves nőt lőtt meg. A kiérkező mentők a férfin már nem tudtak segíteni, ő a helyszínen azonnal meghalt. Az idősebb nő pedig a kórházban hunyt el. A lövöldöző ön és közveszélyes volt, ezért a rendőröknek erősítést kellett hívni.
Mivel információ volt arra, hogy az elkövető visszament a szomszédos Lúdi utca 24 számati lakásba, és elzárkózott és fegyveres elkövető volt, ezért intézkedtünk a TEK kirendelésére.
A bezárkózott férfit a terrorelhárítók holtan találták meg, végzett magával. A fegyvertartási engedéllyel is rendelkező 58 éves férfi a helyiek szerint többször furcsán viselkedett, ezért régóta tartottak tőle.
Mindenki ma féltően, így mondva. Hát ott az asszágyra, azt tudta mindenki. És nem állták feljelentést tenni a szomszéd.
A rendőrök az ámokfutó halála ellenére is kivizsgálják a lövöldözés körülményeit. Több emberen elkövetett emberölés gyanúja miatt indítottak eljárást.
Mégis beszámítható az a Táti férfi, aki tavaly októberben egy szamuráj karddal megölte anyját és nagyanyját, ezt állapította meg az Egészségügyi Tudományos Tanács. Korábban két szakértő jelentés is arról szólt, hogy a most 21 éves férfi pillanatnyi elmezavar hatása alatt ölt, az ügyészség vádat emelt ellene.
Az első két orvos szakértői jelentés szerint a Táti férfi pillanatnyi elmezavar hatására ölte meg anyját és nagyanyját tavaly októberben. Vagyis tette elkövetésekor nem volt beszámítható. A harmadikként kirendelt Egészségügyi Tudományos Tanács, a legmagasabb szakmai fórum azonban felülbírálta a két korábbi jelentést. A tanács szerint a férfi személyiségzavara nem volt olyan fokú, hogy akadályozta volna tette következményeinek felismerésében. Az ügyészség pénteken vádat emelt ellene.
A Komárom-Esztergom megyei főügyészség a vádlottal szemben különös kegyetlenséggel több emberen elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat. Az elkövetett cselekmény súlyára és a minősítő körülményekre tekintettel az ügyészség a vádlottal szemben ténylegesen életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.
A férfi ügyvédje egyelőre nem reagált a vádemelésre. A most 21 éves Táti férfi tavaly a középiskolában történelemből megbukott, és így nem érettségizhetett. Ezért rendszeresek voltak otthon a veszekedések. A vádirat szerint októberben egy tetlegességig folyuló vita közben szamuráj karddal megölte az anyját és a nagyanyját. Utána megmosakodott, átöltözött és Budapestre utazott. Két napig bolyongott a városban, majd hazaindult. Esztergomban, a buszmegállóban ismerte fel egy szabadnapos rendőr.
A Táti kettős emberölés vádlottját korábban, amikor még gyanúsított volt, itt az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben őrizték. Júniusban, amikor az Egészségügyi Tudományos Tanács elkészítette a harmadik mindent eldöntő szakvéleményt, a férfit azonnal átszállították a székesfehérvári börtönbe. A híradót Víg András tudósította.
Ma írja alá a 2013. évi bérajánlásról szóló megállapodás Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek vezetőivel. Ebben a május 21-én tető aláhozott egyességnek megfelelően nem szerepel konkrét szám az emelés mértékéről, csak annyi, hogy az ágazati és helyi bértárgyalásokon arra kell törekedni, hogy éves szinten minden kereseti kategóriában biztosítva legyen a nettó keresetek reál értékének megőrzése. Holnapig adhatják el az eddigi dohányárusító helyek árukészletüket. Kedden éjfélig még maradhatnak a polcokon a cigaretták. Ahol addig sem fogy el, ott a kereskedőnek kell gondoskodnia arról, hogy lekerüljön a polcokról a dohányáru. És július 17-én szerdán 0 órától már csak a nemzeti dohányboltokban lehet cigarettát venni.
Ez azért van, mert a törvény erre vonatkozó rendelkezése alapján július 1-ét követő 15 nap áll rendelkezésre, úgyhogy így módon 16-a éjfél a lejárati idő.
Az információszabadság megcsúfolásának nevezte a vesztes trafikpályázatok visszaküldését Siffer András, az LMP társelnöke. Az ellenzéki politikus bejelentette, hogy pártja az ügyben feljelentést tesz, ismeretlen tettes ellen közérdekű adattal való visszaélés miatt.
A közérdekű adatok megismerhetőségét a büntetőtörvénykönyv védi. Éppen ezért azt várjuk, hogy Polt Péter legfőbb ügyész a visszaküldött pályázatok ügyében, illetve egész pontosan a pályázatok visszaküldése ügyében haladéktalanul megindítja a vizsgálatot.
Az MSZP kormányra kerülése esetén felülvizsgálja a nemzeti dohányboltok szerződéseit és új pályázatot ír ki, amelyen a hazai kisvállalkozók élvezhetnek előnyöket, közölte Török Zsolt. Az MSZP szóvivője hozzátette, ezt az intézkedést ebben a formában biztosan eltörlik. Azt is elmondta, hogy az előkészítésbe szerinte több hiba is csúszott.
Szabályozatlan körülmények között iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények közelében közvetlen szomszédságában nyithattak meg a trafikmutyi boltok.
A Fidesz szerint a magyar kisvállalkozókkal szemben folytatott hajtóvadászat helyett a baloldal dolga az lenne, hogy szembenézzen saját botrányos és erkölcsileg vállalhatatlan ügyeivel. A Nagyobbik kormánypárt közleményében azt írta, azt látni, hogy azok, akik egyszer már paktumot kötöttek az alvilággal, ma is ugyanazt a maffia baloldalt alkotják. Mint írják, idézem, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Mesterházi Attila egy emberként zárnak össze a Gyurcsány-Bajnai kormány maffia hálózatát működtető, egy kémkedési ügyben első fokon elítélt Szilvási György mögött. Gyurcsány Ferenc szivárogtatta ki az ősödi beszédet, erre Szanyi Tibor MSZP-s politikus utalt egy közösségi oldalon, de a bejegyzés és vele együtt a hozzászólások is azóta eltűntek.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Gyurcsány Ferenc 2006 májusában Balatonöszödön egy zárt ülésen beszélt az akkori MSZP frakció előtt. A felvétel hónapokkal később szeptemberben került nyilvánosságra, de azóta sem tisztázódott hogyan.
Hazudtunk reggel, éjjel meg este.
Egy nő és két férfi, Katalin Ferenc, aki nem Gyurcsány Ferenc, és Imre.
Az elmúlt hetekben több név is napvilágot látott, mint lehetséges kiszivárogtató. Szabó Bálint, a Demokratikus Koalícióból azóta kilépett férfi, több mindenkit is megnevezett, mint lehetséges kiszivárogtatót. Például a Szocialista Párt három akkori vezetőjét, akik szerinte átadták a felvételt a később Bolíviában megölt Eduardo Rózsa Floresnek.
Tehát itt marad a Szilvási, és ha a Szilvási, akkor egyértelmű, hogy ez szánt szándékkal lett az egész folyamat megcsinálva. Magyarul a gyógyság is benne van. Tehát mondjuk, hogy Szilvási csak a gyakorlati ember, képletesen, vagy ő találták itt az egész történeteset.
Egy 2008-as hangfelvételen Eduardo Rózsa Flores arról beszélt, az összedi beszédet szándékosan szivárogtatta ki maga Gyurcsány Ferenc és belső köre, köztük az akkori titokminiszter Szilvási György.
Rózsa Flores egy összeesküvés elméletet ad elő.
Szilvási György az ATV-ben májusban azt mondta, Rózsa Flores csak kitalálta a történetet.
Nekem a kezemben soha semmilyen felvétel nem volt. Én nem is tudtam arról, hogy ki őrzik, milyen feltételek és milyen körülmények között. Ez egyébként egy MSZP-s rendezvény volt. A miniszterelnöki hivatalnál lévő változatot se ismertem, azzal se foglalkoztam, az sem nálam volt.
Gyurcsány Ferenc többször is elmondta már, 2006 óta ő is folyamatosan keresi a kiszivárogtatókat, és vannak is sejtései, de mivel nincs elég bizonyítéka, nem akar senkit megnevezni. Szanyi Tibor szombaton egy közösségi oldalra feltett bejegyzésében szó szerint azt írta, GF és stábja szivárogtatott. A stop.hu azt írta, hogy miután egy hozzászóló Szanyinál rákérdezett, hogy akkor árulónak tekinti-e azt a bizonyos GF-et és stábját, a politikus azt válaszolta, idézzük, nem, miért lenne áruló az, aki kiadja a sajtónak a saját beszédét. A bejegyzés és vele együtt a hozzászólások azóta eltűntek Szanyi Tibor oldaláról. Egész nap kerestük a képviselőt, hogy megtudjuk, milyen bizonyítékai vannak Gyurcsány Ferenc ellen, azonban telefonján nem lehetett elérni, pedig a közösségi oldalra még kora délután is került ki friss bejegyzése. Kerestük Gyurcsány Ferencet is, de sem ő, sem pártja nem reagált Szanyi Tibor megjegyzésére.
A székelység megállíthatatlanul erősödik, amihez a kormány kétharmados többségére és az alaptörvény módosítására volt szükség, mondta Lezsák Sándor Füzesgyarmaton a székely zászlóhatásán. Az országgyűlés alelnöke hozzátette, abban bízik, hogy ami az elmúlt 2-3 évben elkezdődött, az nem hagy alább, hanem erősödik és tovább folytatódik. A csíkszeredai Márton Gréta nyerte meg a harmadik székelyvágtát Orzon nevű lovával. A győztes és lova már biztosan ott lesz a szeptember végi budapesti nemzeti vágtán.
A sepsiszentgyörgyiek favoritja Alkony a középfutamban ugyan győzött, de megsérült, így nem indulhatott végül a döntőben. Mint szervező város azonban mindenképpen ott lehet a nemzeti vágtán, csak úgy, mint a döntő megmaradt három indulója.
Ismervén a kvalitásait ezeknek a lovaknak, jó erősen a középmezőnybe, illetve az első harmadba várhatóak. Tehát nem esélytelenek Budapesten sem.
Mónikának hányan szurkolnak itt?
A tavalyi győztes lovat megülő André Mónika végül csak a harmadik helyre futott be, nyerge ugyanis elcsúszott, így a szőrén ülve tette meg a távot. Márton Gréta viszont már a rajtnál jól indult, és mind a három körön át vezette a mezőnyt. A döntőfutam végén bő 100 méteres előnnyel érkezett a célba.
Figyeljük közben Horváth Zalán vezetőbírónak a jelzését!
Hát egy boldogságot, örültem, hogy megnyerhettem ezt. Remélem még lesz erre siker.
A harmadik alkalommal megrendezett székelyvágtár a 30 székelyföldi település nevezte be lovát és lovasát. A kétnapos rendezvény hagyományőrző lovas ünneppé nőtt. A huszár bemutatókkal, fogadhajtó versennyel és lovas bemutatókkal kísért programra a szervezők becslései szerint több mint 10 000 látogató zarándokolt el a Sepsiszentgyörgytől 15 kilométernyire levő óriás pincetetőre.
Kéthetes motoros emléktúra indult Dabasról a Don kanyarba és Novi Donbászba. A Pest környékéről behívott és elhurcolt katonák civilek emlékére. Dabason civilek egy csoportja évek óta megemlékezik az 1943. január 12-i doni áttörés eseményeiről. 2 éve döntötték el, hogy idén a 70. évfordulón a helyszínen emlékeznek. Egy fából készült emléktáblát is felavatnak, amelyet dabasi iparművészek készítettek. A kéthetes túrán felkeresik a Don kanyari emlékhelyeket, útjukról pedig filmet készítenek. 11 helyi tévének összesen 72 millió forintos támogatást ítélt meg a médiatanács a digitális átállás technikai költségeihez, jelentette be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kommunikációs igazgatója. Zsupán Attila emlékeztetett, az ország középső területén július 31-én leáll a hagyományos analóg műsorszórás, amelyre a lakosság mellett az eddig analóg módon sugárzó helyi tévék is készülnek. Az NMHH célja egyrészt az, hogy az átállás után senki sem maradjon televízióadás nélkül, másrészt, hogy a nézők az országos csatornák mellett a kedvelt helyi információ forrásaikhoz is hozzájussanak, mondta Zsupán Attila. A híradó után folytatódik a Ma reggel. Szervusz Péter, jó reggelt kívánok! Milyen fordulat látható, várható a kémügyben?
Jó reggelt kívánok, Bence! Hát fordulat egyelőre nem, próbáljuk felfesteni majd a felfejteni a szálakat. Fordulat azért lehet, mert az ügyészség súlyosbításért fellebbezett az ügyben, és miután titkosították a részleteket, ezért nagyon nehéz ebben az ügyben véleményt alkotni. Ha igazak a vádak, akkor valóban alsó határon kaptak tényleges és felfüggesztettet az érintettek, hát majd csak tisztul a kép idővel. Mit szól a történtekhez egyébként a Gyurcsány kormány egykori honvédelmi államtitkára, Vadai Ágnest is kérdezzük majd, és aztán szó lesz arról is, hogy indul a kasszacsere. Megvan az első engedélyezett olyan kasszagép, amely jelet küld a bevételről az adóhivatalba. Országjárásunk következő mai állomása pedig Békés Csaba.
Péter, köszönjük szépen. Most jön a sporthírekkel Petrovics Mirei Andrea, míg mi hírekkel legközelebb 7 órakor jövünk újra. Derűs, jó reggelt kívánunk!